nagy mama mindent megenged, és mindig gondol rád.
Lehet ki csak bentőni,
hát hidd a nagy mamát.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
19 óra.
Múzsa. Kultúra és közösség.
A Szent István Rádióban.
Nagyon durva háborús pszichózis uralkodik ma az európai politikai vezetők körében, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter a Kossuth Rádióban. Az európai emberek pénzét gyakorlatilag az ukrán hadsereg felszerelésére, felfegyverzésére és az ukrán állam működtetésére akarják elkölteni, tette hozzá Szijjártó Péter. Közben újra elzárják a kommunikációs csatornákat Oroszországgal, márpedig ha nincs tárgyalás, akkor a háborúnak sem lesz vége, hívta fel a figyelmet. A tárcavezető kitért arra, az európai gazdaság óriási bajban van, mert drámai mértékben csökken a versenyképesség, ahelyett, hogy a forrásokat a fejlesztése és a gazdaság újra versenyképessé tételére fordítanák, a pénzt a következő években el akarják küldeni Ukrajnába, hangoztatta Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy Magyarország ehhez nem adja az egyetértését. A csehországi választást értékelve a miniszter elmondta, Andrej Babis fölényes győzelmével egy újabb patrióta miniszterelnök kerül hivatalba. Egy dimenziójában teljesen más európai politikai korszak következik Brüsszelben azzal, hogy három patrióta közép-európai miniszterelnök, Andrej Babis, Robert Fico és Orbán Viktor is hivatalban lesz, hangsúlyozta. Orbán Viktor fontos európai szövetségese, az Andrej Babis féle ANOM, azaz az Elégedetlen Polgárok Akciója nevű jobb-közép ellenzéki szervezet nyerte a parlamenti választást Csehországban, csak nem 35%-kal. A második a jelenlegi kormányerő, a Spolu lett több mint 23%-kal. A pártvezető Andrej Babis jelezte, kíván tárgyalni a kormányalakítás előtt, mert van két párt, amely támogatását még szeretné megnyerni, de kormányozni egyedül készül. Konzultációs jellegű megbeszélésekről volt szó, még nem jött el az ideje annak, hogy valaki kormányalakítási megbízatást kapjon, jelentette ki Peter Pavel, cseh köztársasági elnök, miután egyenként találkozott a hétvégi választásokon legjobban szerepelt öt párt elnökével. Az államfő szerint még idő előtti a következtetések levonása, mert folytatja a konzultációkat és további pártvezetőkkel is tárgyal majd. Benjamin Landa üzletembert jelölt az Egyesült Államok budapesti nagyköveti pozíciójára Donald Trump, a Washington Post cikkéből derült ez ki. A kinevezést még a szenátusnak is jóvá kell hagynia, erre a következő hetekben kerülhet sor. Landa Brooklynban nőtt fel, de édesapja a Trianon előtt Magyarországhoz tartozott szlovákiai nagybocskon szolgált rabbiként. Az üzletember a vagyonát főként idős otthonok működtetésével szerezte, a budapesti nagyköveti pozícióit pedig állítólag személyesen is lobbizott Donald Trumpnál. Vladimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy tönkretenni az orosz-amerikai kapcsolatokat, ha Donald Trump amerikai elnök Tomahawk cirkáló rakétákat küldene Ukrajnába, adta hírül a Reuters hírügynökség. Korábban J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke kijelentette, Washington mérlegeli Kijev kérését a Tomahawk rakéták iránt. Október 3-án azonban a Reuters meg nem nevezett amerikai tisztviselőkre hivatkozva azt írta, az Egyesült Államok valószínűleg nem fogja ilyen rakétákkal ellátni Ukrajnát. Az említett fegyver Ukrajnából indítva elérné Oroszország teljes európai területét. Csak a túszok hazatérése után következnek a palesztinokkal kötendő tűzszüneti megállapodás további pontjai, közölte Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök az elesettek családtagjaival tartott találkozón. A Donald Trump amerikai elnök kezdeményezte 20 pontos tűzszüneti és túszalkú terv részleteinek megvitatása nem sokára Kairóban kezdődik el, Izrael és a Hamász delegációjának részvételével. A palesztin iszlamista szervezet küldöttsége Halil al-Hajja vezetésével előbb találkozik Steve Witkoffal, az amerikai elnök közel-keleti különmegbízottjával, valamint Jared Kushnerrel, Donald Trump fejével és tanácsadójával. A megbeszélésen jelen lesznek katari képviselők is. Fix 3%-os kamatozású hitelbevezetését jelentette be a kis és közepes vállalkozásoknak szombaton a kormányfő, a kereskedelmi és iparkamara elnökével közös tájékoztatón. Orbán Viktor elmondta, a vállalkozásokat segítő szabad felhasználású kölcsön a Széchenyi kártyaprogramban lesz elérhető, a maximálisan felvehető összeg 150 millió forint. Hamarosan 50 milliárd forintos támogatás indul energiatároló kiépítéséhez, ami plusz lehetőség a vállalkozásoknak a fix 3%-os hitel mellé, közölt az Energiaügyi Minisztérium államtitkára a Facebookon. Cepek Gábor ismertetése szerint kisebb és nagyobb volumenű energiatárolási beruházásokat is segítenek, 10 milliótól 1 milliárd forintig lesz elérhető a támogatás. A cél, hogy 2030-ra önellátóak legyünk villamos energiában. Végül az időjárásról. A köd réteg felhőzet feloszlását követően majd a napsütés mellett változó mennyiségű és vastagságú felhőzetre lehet számítani, helyenként előfordulhat zápor, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1 és 6 fok között, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár el Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozó szobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Hallgassák meg felhívásunkat.
Kedves hallgatóink, 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. A mai alkalommal Wolfgang Amadeus Mozart a Varázsfúvola című operájának részletei csendülnek fel műsorunkban. Ismerjük most meg a mű keletkezésének történetét. Emanuel Schikaneder színháza a Theater auf der Wieden a csőd szélén állt. Kellett egy darab, ami nagy sikerével kimozdíthatta ebből az állapotból az intézményt. Az igazgatónak a közönség körében végzett puhatolózása szerint a publikum szívesen látogatna a színházát, ha varázsoperát láthatna. Ezek a meseoperák igen népszerűek voltak akkoriban. Schikaneder igyekezett gyorsan megírni a szövegkönyvét, és felkérte Mozartot a zenemű megkomponálására. A zeneszerző 1791. márciusában kezdett hozzá a munkához. A készülő mű Singspiel szerkezetű, dallamvilága pedig az osztrák és dél-német népdalokon alapszik. A perzsa mesét, ami a varázsfuvola alapja, Schikaneder igencsak átdolgozta. Mozartnak tetszett a libretto, ezért szívesen vállalta a komponálást. A két felvonásos opera partitúrája 1791. szeptember 28-ára készült el. A mű bemutatójára két nappal később került sor, és bár az első előadásokat csak csendes siker koronázta, egy év alatt 100 előadást ért meg. Magyarországi bemutatójára először német nyelven került sor 1793-ban a Pesti Német Színházban, majd magyarul adták elő Kassán 1831-ben és Kolozsváron 1843-ban. A későbbiekben a Pesti Nemzeti Színház és az Operaház is műsorára tűzte. Ismerjük most meg a Schikaneder féle mesét. Élt egyszer egy napkeleti király, akit nagyon szeretett a népe, mert igazságos és emberséges volt. Hitvese a királynő hiúságával és nagyra vágyóságával elszomorította a királyt. Egyetlen leányuk Pamina viszont örömet szerzett szépségével, jóságával, nemes lelkűségével. Egyszer egy viharban az öreg király egy tölgyfa alatt húzta meg magát. Amíg ott időzött, a fa egyik ágából egy fuvolát faragott. Amikor kipróbálta, egy szempillantás alatt otthon találta magát. A fuvoláról kiderült, hogy varázs ereje van. Mindenféle jót és szépet idézett elő, amikor valaki belefújt. A birodalom határán állott az a szentély, ahol Osiris és Ízisz papjai éltek. Vezetőjük Sarastro a főpap volt. Az öreg király, érezvén, hogy az idő eljárt fölötte, magához hívatta a bölcs főpapot, s megbízta Paminap további nevelésével. Egy másik nagyon komoly feladatot is adott Sarastrónak, úgy irányítsa a leány életét, hogy a szomszéd király fia Tamino legyen majd a hitvese. A jó király eltávozott. A birodalomban asszonya került hatalomra, akit a sanyargatott nép az éj királynője névvel illetett. Amikor kiderült, hogy Paminát Sarastro magához vette, a királynő hadsereget küldött a szentély ellen. Ám hiába volt az erőszak és a gonoszság, nem ért célt. Mást kellett kifundálni. Az éj királynője bátor hercegeknek, nemes lovagoknak kezdte mutogatni Pamina képét, és azt állította, hogy Sarastro rabságban tartja a leányt. Kiszabadítására ösztönözte az ifjakat, akik nem hátráltak meg a feladattól, de nem is jártak sikerrel. Egy napon a szomszéd király fiát, Taminót a két birodalom határán egy kígyó kezdte üldözni. Az ifjú kifáradt a menekülésben, és elalélt. Egyszerre előtűnt három fátyolos hölgy, akik megölték a kígyót, majd újra eltűntek. Ájultságából magához térve Tamino egy nagyon furcsa torruhás figurát látott meg. Ez a manószerű fickó Papagéno volt a madarász, aki naphosszat az erdőt járta. Papagéno Taminónak eldicsekedte, hogy megölte a kígyót. Erre az éj királynőjének három fátyolos udvarhölgye újra előtűnt, és lakatot tett a madarász szájára, hogy legközelebb ne hencegjen. Tamino megtudta, hogy az éj királynőjének birodalmába vetődött, és az úrnő hamarosan meg is jelent előtte. Pamina képét megmutatva felszólította az ifjút a leány kiszabadítására. Tamino szívesen vállalta a feladatot, mert már a kép alapján is szerelem gyúlt szívében. Útravalóul Tamino a varázsfuholát vihette magával, Papagéno pedig egy bűvös csengettyűt kapott. Az ifjeknek sikerült bejutniuk Sarastro kis birodalmába, ott szétváltak. A herceg a szentély felé tartotta, ahol a főpapot sejtette, a madarász pedig a kastélyba kereste Paminát. Ezekben az időkben Pamina sokszor szomorkodott, részben szerecsen szolgálja a monosztátosz fekete lelkűsége miatt, részben azért, mert nem láthatta anyját. Sarastrónak el is panaszolta fájdalmát, ám a főpap elétárta anyja gonosz, kegyetlen bűneit. Papagéno ilyen szomorú hangulatban talált Paminára, aki nagyon örült a jövevénynek, és azon nyomban el is szökött vele. Eközben Tamino a szentélyben egy öreg paptól megtudta, hogy Sarastro nem gonosz, sőt, igencsak jóságos főpap. A herceg megfújta fuvoláját, s erre meghallotta a madarás sípját. A hang irányába indult. Úgy gondolta, Papagéno megtalálta Paminát. Igen ám, de a menekülő leányt és a madarást a Monostatos vezette szolgák hada elfogta. Papagéno lélek jelenlétére és leleményességére vallott, hogy az éj királynőjétől kapott bűvös csengettyűt megszólaltatta. Csodák csodája, Monostatos és a szolgák teljesen megszelídültek, így a menekülők tovább tudtak osonni, még nem összetalálkoztak Sarastroval. Kisvártatva Monostatos is megjelent az elfogott Taminóval. Pamina és Tamino szíve egyszerre dobbant, de még nem lehettek egymáséi. Előtte kemény próbákat kellett kiállniuk. Az első próbatétel a hallgatás. Nem szólhattak senkihez, nem válaszolhattak senkinek. Megjelent az éjkirálynőjének három udvarhölgye, akik megpróbáltak kérdéseikre válaszokat kicsikarni belőlük, de az ifjak állták a próbát, hallgattak. Közben az éj királynője ármánykodott. A Paminát zaklató Monostatost elűzte ugyan, de tört adott leánya kezébe Sarastro megölésére. A közelben settenkedő hallgatózó szerecsen a királylány szerelmét a tőle elvett tőrrel akarta kicsikarni, de a főpap közbe lépett és megmentette Paminát. A két vándor közben tovább indult. Egyszerre eléjük került egy öreg anyó. Papagéno elfeledkezve a hallgatási fogadalomról szóba elegyedett vele. Jaj, nem sikerült kiállnia a próbát. Szégyelte is magát miatta. Tamino, aki addig hallgatott, belefújt fuvolájába. Egyszerre ott termett a boldog Pamina, de jókedve alább hagyott, amikor a két ifjú nem szólt hozzá egy szót sem. Taminónak sikerült ígéretét megtartania, hallgatag maradt mindvégig. Közben a kissé szertelen Papagéno, aki már százszor megbántott, hogy a próbatételek elé állt, továbbra is egy tűzről pattant lányka után sóvárgott. Óhajára újra megjelent a rút öreg banya, akit végül kedveséül fogadott, s erre varázslat történt. Takaros menyecskévé változott az öreg anyó. Ám egy meséjé nem lehettek még, mert a madarász úton útfélen locsogott, fecsegett. Papagénáját elveszítve búna kereszkedett. Már nem is akart tovább élni. Elszántan kereste a halált. A próbatételek őrei megszánták. Papagéno megszólaltatta a bűvös csengettyűt, mire Papagéna újból elé került, és végre egymáséi lehettek. Tamino és Pamina együtt indult a következő próbatételre, ahhoz, hogy a bölcsesség templomába jussanak. Előbb tűzön és vízen kellett átjutniuk. A varázsfúvala segítségével átjutottak a tűztengeren és a hömpölygő, áradó vízen is. Hitükkel, bizakodásukkal és tiszta szívűségükkel kiérdemelték egymás szerelmét. Már csak egy akadálya volt a két pár frigyének. Sarastro birodalmát megpróbálta lerohanni az éj királynője által vezetett, Monostatos irányítása alatt álló sereg. A főpap minden létező varázs erejét bevetve legyőzte a gonoszt, mélybe taszította az ellenségeket. A jóság és a bölcsesség győzedelmeskedett, immár semmi sem állhatta útját Tamino és Pamina, valamint Papagéno és Papagéna egybekelésének. Hallgassuk most meg Mozart a Varázs fuvola című operájának legnépszerűbb dallamait, közreműködik Réti József, Gregor József, Melis György, Ágai Karola, Kis István, Kishegyi Árpád, László Margit, a Magyar Honvédség férfikara és a Magyar Állami Operaház zenekara Erdélyi Miklós vezényletével.
Hát miért Yeah. fekszik az élet, csókos csuttog ideleg. Én megsínlem már a lélek, csúnat itt a színemet, csúnat itt a színemet. Csak nekem ne lenne párom, én az volna bennem is, én az volna bennem is. Sokra vágyom minden áron, ó, a fájt még sírva visz, ó, a fájt még sírva visz, ó, a fájt még sírva visz. Sokra bótra fágyik bennem, kikben minden cseppi fér, sokkot kéne róla csendem, olyan gyenge, oly fehér, olyan gyenge, oly fehér. Drága volt, ó, el ne árulj, húj, meg mint a két szemed, húj, meg mint a két szemed. Pimorint a rózsaszárról, csak ednékem már csak egy, csak ednékem már csak egy, csak ednékem már csak egy.
Thank you. Mamma,
részleteket hallottak Wolfgang Amadeus Mozart a Varázsfúvala című operájából. Közreműködött Réti József, Gregor József, Melis György, Ágai Karola, Kis István, Kishegyi Árpád, László Margit, a Magyar Honvédség férfikara és a Magyar Állami Operaház zenekara Erdélyi Miklós vezényletével. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgatóink, az elmúlt években több alkalommal is szóltam jegyzeteimben a Zsaskovszkiakról, ifjú Zsaskovszki Endréről, az egri főszékesegyház organistájáról, és Zsaskovszki Ferencről, a főszékesegyház karnagyáról, a magyar egyházzenei élet nem eléggé elismert személyiségeiről. Néhány éve tudományos konferenciát is szerveztek róluk Egerben. Mégis úgy gondolom, tovább kell fáradozni, hogy megismertessük őket a világgal, mert megérdemlik. 1824-ben született ifjú Zsaskovszki Endre, aki a Főszékesegyház organistájaként és zeneszerzőként nem csak az egri főegyház megyében, hanem az egész országban, sőt, külföldön is nagy tiszteletet vívott ki munkásságával. Sok egyházi ének fölött olvasható szerzőként a Hozsanna népénekes könyvben az ő neve. Ma is gyakran hangzanak fel a templomokban az égből szállott szent kenyér, a zálogát adó Jézus, a bűnbánóknak menedéke, az agy irgalmat, agy nyugalmat, vagy a buzgó szívvel ünnepeljük című énekei, melyek zenéjét ő, szövegét pedig minden esetben Tárkányi Béla egri papköltő írta. Kedves hallgatóink! A legtöbbet a Zsaskovszkiak emlékezete című 1911-ben Egerben az érseki líceumi könyvnyomdában kiadott könyvből tudhatunk e familiáról. De a lexikonokban alig lehet olvasni róluk. Az édesapjuk idős Zsaskovszki Endre 1794-ben született Árva vármegye Zsaskó nevű településén és Alsó-Kubinban, majd Námesztóban dolgozott kántortanítóként. Feleségével nagy figyelmet fordítottak gyermekeik tanítatására, zenei képzésére. Ifjú Zsaskovszki Endre pályáját nagyban meghatározta testvére Ferenc élete, aki 1819-ben született, Prágában tanult a hírneves zeneiskolában, s 1846-ban megpályázta az egri főszékesegyház megüresedett karmesteri állását, melyet 42 évig töltött be. Figyelmet érdemlő Ferenc egyházi és templomi zene terén végzett alkotó munkája is. A 200 éve született ifjú Zsaskovszki Endre a Váci, majd a Kassai gimnáziumban tanult, innen került 1841-ben Egerbe a bölcsészeti képzésre. Itt a líceum kápolnájában organistaként tevékenykedett, 1846-ban pedig már a Főszékes Egyház betegeskedő organistáját helyettesítette, majd annak 1847-ben bekövetkezett halála után őt nevezték ki a Főszékes Egyház organistájává. Ekkor mindössze 23 éves volt. Pirker János László érsek gyakran rendezett az érseki palotában olyan színvonalas koncerteket, amelyeken részt vettek a Zsaskovszkiak is. A testvérpár tevékeny szerepet játszott az egri zenészekből összehívott zenekar szervezésében, csak úgy, mint a férfi dalárda, majd a vegyes kar létrehozásában. Őket nem csak Pirker János László, hanem az őt követő Bartakovics Béla érsek is kedvelte. A Zsaskovszki testvérek elvállalták az énekoktatást a város ciszterci gimnáziumában és az angol kisasszonyoknál is. Később az általuk szerkesztett kiadványokat, tankönyveket az ország szinte minden részén használták az oktatásban. Az Ének KT és a Kis Lantos című kottáskönyv az elemi iskolásoknak készült. A Harmónia és a Palesztrina című kötetecske válogatott egyházi és világi énekek gyűjteménye volt kórusok számára. A Tárkányi Zsaskovszki féle 1855-ben megjelent énektár az egész országban elterjedt. A szöveget Tárkányi Béla, az ismert egri papköltő öntötte formába. A magyar kántoroknak ez volt az első útmutató az egyházi énekek elénekléséhez, s ehhez megfelelő orgona kíséret társult. A családról szólva, nem feledkezhetünk el testvérükről, az 1830-ban született Zsaskovszki Józsefről, aki Bélapátfalvi plébánosként, majd az egri papnevelde lelki vezetőjeként, később pedig igazgatójaként papi hivatásának élt. Ő is tanult a prágai intézetben, talán ezért is lehetett testvérei segítségére. Nyisnyai Iván teológiai tanár írta Zsaskovszki József életrajzát, melyben így fogalmaz. Nem volt a Zsaskovszki testvéreknek olyan zenekiadványa, amely az ő simító kezét ne érezte, érzékeny műtudásának hatását nélkülözte volna. Endre lángeszét és Ferenc pontos szorgalmát az ő bíráló érzéke hidalta át és hozta összhangba. Neki tulajdonítják, hogy a Zsaskovszkiak fényes sikereket értek el a zenében, hogy egyházi zenénk történetében maradandóan megörökítették a nevüket. Kedves hallgatóink! A 200 éve született Zsaskovszki Endréről mindenképp el kell még mondani azt is, hogy orgonajátéka Egerbe vonzotta a híveket és a kántorokat is. Munkásságát a prágai egyházi zeneegylet, majd a salzburgi Mozarteum is tiszteletbeli tagság odaítélésével ismerte el. életrajzírója írta, hogy amikor báró Eötvös József lelkiért 1871-ben a Pesti Egyetemi templomban Mozart requiemjét adták elő, Zsaskovszky Endre orgonát, s játéka úgy meglepte a jelenlévő Liszt Ferencet, hogy Liszt egyenesen arra kérte, hogy Magyarországot ő képviselje orgonistaként Londonban a világkiállításon, de betegsége miatt a meghívást nem fogadta el. 1882-ben, 58 éves korában hunyt el. Egyébként a Zsaskovszkyak 1865-ben a pápának is bemutatták műveiket. Az 1872-es londoni, később az 1879-es párizsi világkiállításon is díszoklevelet, illetve érmet kaptak műveikért. Méltók arra, hogy megismertessük őket a világgal, s ezáltal méltó helyükre kerüljenek a magyar egyház zenei és kulturális életben is.
Kedves hallgatóink, Homma János hétvégi levelét hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!